Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Folytatjuk is a beszélgetést dr. Cegléd Edit egészségfejlesztő szakpszichológusra, és ott hagytuk el az előbb, hogy hogyan lehet élvezni továbbra is az életet, úgyhogy közben súlyt veszítünk. Ebben a részben szerintem beszéljünk majd a életmód megtartásáról, vagy legalábbis a megközelítéséről az előző életmódunknak, és a jó effektusról, és volt még két témánk.
Az érzelmi evés.
Érzelmi evés, úristen, az nagyon fontos. És a stresszkezelés, oké. Szóval ezt a négyet megpróbáljuk most összehúzni 20 percbe.
De hogy nem az életet tudjuk élvezni, hanem az életmódunkat, az egészséges életmódunkat élvezni. Nem az életélvezet, az egy más téma. Itt nekem az az üzenet, hogy hogyan lehet az életmódunk élvezetes, hogy ne a lemondásról, meg a küszködésről szóljon.
Hogyan tud nem arról szólni?
Szóval az egyik ilyen pillér volt az étkezésünk, hogy szépen lassan alakítsuk át az étrendünket, ügyelve arra, hogy az erősen kedvelt ételek is megjelenhessenek időnként, tehát ne legyenek tiltott ételek, inkább kellendő mennyiségek, és törekedjünk arra, hogy bizonyos alacsonyabb energiatartalmú alternatívákkal keressük annak a módját, hogy hogyan tudjuk csökkenteni az energiabevitelünket nem diétával és koplalással, hanem az alacsonyabb energiatartalmú alternatívák fogyasztásával. Erre nagyon jó példa lehet a zsírmentes konyha technológiai eljárások alkalmazása, amivel rengeteg energiabevitelt meg lehet spórolni, hiszen a zsír a legmagasabb kalóriatartalmú makrotápanyagunk. A másik égető téma az a fizikai aktivitás. Sokan egyfelől túlbecsülik a sportolással elégetett energia mennyiségét.
Hogy lehet ezt túlbecsülni?
Sokkal többet gondolnak, hogy több száz kilokalóriát hisznek, hogy egy fél órás sportolással elhasználnak,
és ez nem feltétlenül.
Jó, akkor ezt kihagyom, ezt a témát. Sokan úgy gondolják, hogy a testsúlykontrollhoz, a testsúlycsökkenéshez intenzív, hosszantartó, gyakori, formális testgyakorlásra, testedzésre van szükség. Tény és való, hogy a sportolás nagyon megdobja az energialeadásunkat, azonban az elhízással élők sokszor erre nem alkalmasak, egyfelől fizikailag nem bírják, másrészt mozgásszervi bántalmaik lehetnek, és nem elég fittek ehhez. Ellenben fontos tudnunk, hogy nem feltétlenül a sportolásban érdemes gondolkodni, amikor a fizikailag aktívabb életpontban gondolkodunk, hiszen minden fizikai aktivitásnak számít, amikor nem ülünk és nem fekszünk passzívan. Tehát ha ebben a kontextusban gondolkodunk, akkor fizikai aktivitásnak számít, ha sétálunk, ha kertészkedünk, ha táncolva teregetünk, és így tovább.
És az ha a kérdés,
énekelve. Az, mert pláne. Az a kérdés, ez egy példa volt a saját csoportomban, a táncolva teregetés, vagy táncolva főzünk, vagy táncolva mossuk az ablakot, és így tovább. Azt is érdemes tudni, hogy a legalább 10 percben végzett fizikai aktivitások élettani hatása összeadódik a nap végére, tehát ha 3x10 percet sétáltunk, akkor ez megegyezik egy egyszerre 30 percben végzett séta élettani hatásával. Ezt azoknak mondom, akik nagyon zsúfolt az élete, és úgy érzik, hogy egyszerre fél órát nem tudnak beiktatni. Azt érdemes megfigyelni, hogy tudunk aktívabbak lenni úgy a munkahelyünkön, mint otthon, illetve szabadidőnkben. Én például rendszeres metró helyett gyaloglok. Vagy például, ha két busz megálló van hátra, akkor leszállok kettő megállóval előbb, és a maradék távolságot legyaloglom. Például negyedik emeletig én mindenhova gyalog megyek, és nem szállok liftre.
És az ötödik?
Az ötödiknél vagy kibírom az ötödik emeletet, vagy felmegyek lifttel. Csak mondtam egy példát. De lefele például a hetedik, nyolcadik emeletről is már inkább leszaladok. Tehát az lenne a cél, hogy minél kevesebbet üljünk a hétköznapjainkban, és minél több időt töltsünk aktivitással, de ez bármi lehet. Ez lehet az, hogy elmegyek játszóterezni a gyerekemmel, és így tovább. Tehát a sportolás helyett az aktívabb, a mozgástudatos életmód az, ami a longitudinális hosszú távú kutatások eredményei szerint is elősegíti az elért fogyás hosszú távú megtartását.
Hadd kérdezzek valamit. Ugye itt az ülés az mindig ki van emelve, de az állás sem feltétlenül mozgás. Vagy, mert hogy én itt például minden nap állva vezetek műsort, de nekem így jó. És itt lehetővé teszi ez az infrastruktúra. Akinek vannak ugye ezek az okos asztalok, azoknak, akik állnak az asztal mellett, aztán valamikor lejjebb ereszt, és akkor leül. Az állás, az például, az csak a gerincnek tesz jobbat, uh-huh. vagy ezzel is égetünk valamennyi kalóriát.
Az állással valamennyi, de több kilókalóriát használunk el, mintha csak ülnénk, de ugye a fizikai aktivitás a vázizomrendszer megmozgatását igényli, tehát hogyha stabilan állok, akkor ez nem jelenti a vázizomrendszer megmozgatását. Egyébként most voltam egy továbbképzésen, azt hallottam egy orvos kollégától, hogy az ülő életmód az majdnem olyan rizikótényező, mint a dohányzás, ezért aki irodai munkát végez, annak 50-60 percenként érdemes felállni, és mozgásnasiként 3-5 percig valamilyen guggolást, felállást, fali fekvőtámaszt, vagy bármit csinálni, és ennek nagyon jelentős protektív szerepe van. Egyébként a napi 10 000 lépés elérése lenne optimális, de ez sem egyik napról a másikra, hanem ezt úgy lehet kitűzni, veszünk egy lépésszámláló a telefonon, vagy okos karkötőn, és megnézzük, hogy átlagosan mennyit szoktunk gyalogolni egy nap. Mm. És tegyük, hogy 2 000 lépés, és ugye a 10 000 az nagyon messzi és nagyon nagy cél, úgyhogy érdemes a következő héten minden nap mondjuk 500 lépéssel többet megtenni, aztán még 5 000 és így tovább, tehát azt jelenti, hogy 8-10 hét alatt fel tudjuk tornázni a napi lépésszámunkat a megfelelő mennyiségűre.
Mondjuk ezt leginkább úgy lehet, hogy az aktivitásokat, amiket egy nap elvégzek, megnézem, hogy hová, mivel megyek.
Például.
És akkor átalakítom. Mert hogy plusz aktivitást abban 24 órában nem fog tudni senki beiktatni.
Uh-huh. És ez is megint az alternatíva, hogy akkor leszállunk, és a hátralévő távolságot legyalogoljuk.
Például.
És akkor ami még szóba került, a stressz.
Ugye a stressz
az életünk savaborsa.
Kedvenc témánk a stressz.
Kedvenc témánk a stressz. Igen, Sajé János mondta, hogy a stressz az életünk savaborsa, és sokan, amikor azt gondolják, hogy most stresszkezelő tréningre megyek, hogy akkor a stresszmentes állapotot fogom elérni. Nos, az a rossz hírem, hogy a stresszmentes állapot a halál, úgyhogy nem az a cél, hogy stresszmentes legyen az életünk.
De a túléléshez is szükséges, azt mondják.
Igazából minden stresszornak számít, ami alkalmazkodást vált ki a szervezetből. Tehát ebből a szempontból egy bakteriális fertőzés is stresszornak tekinthető, de amikor a hétköznapi értelemben beszélünk, akkor a pszichoszociális stresszorokat szoktak átérteni. Szóval nem a stresszmentes állapot elérése a cél, hanem az, hogy a számunkra megterhelő pszichoszociális stresszorokat, ami lehet egy nehéz munkahely, egy családi probléma, vagy a külsőnk csúfolása, a külsőnkkel kapcsolatos megszégyenítő megjegyzésekben való részesülés nap mint nap, hogy ezeknek a káros hatását minél inkább mérsékeljük az életünkben. És a stresszkezelés azért különösen fontos a súlyfelség esetében, mert a krónikus pszichoszociális stressz elhízásra hajlamosít egyfelől a patofiziológiai folyamatokon keresztül, másfelől pedig azért, mert sokan hajlamosak lehetnek az úgynevezett érzelmi vagy emocionális evésre. Az érzelmi evés az egy tanult megküzdési magatartás, egy megküzdési mód, amely során az illető egyes negatív érzelmi állapotok átélése esetében, például feszültség, unalom, harag, elkeseredettség, evéssel próbálja csökkenteni a feszültségét. És az a rossz hírem, hogy ez beválik, és azért válik be, mert amikor érzelmileg triggerelt állapotban eszünk, akkor általában magas szénhidráttartalmú élelmiszert szoktunk fogyasztani, ami viszont a szénhidrát megnöveli a szerotonin szintet, ami a hangulatszabályozásban szerepet játszó idegi átvívő anyag. Tehát rátanulhat a szervezet arra, hogyha feszült vagyok, akkor eszem egy tábla csokit, és megnyugszom. Tehát a stresszkezelés azért fontos, többek között a súlyfelesleg esetében, mert az érzelmi evés a hatékony és sikeres testsúly kontroll egyik legnagyobb személyen belül akadálya. És ezért nagyon fontos megtanulni, hogy az érzelmileg triggerelt éhséget felismerjük, és evés helyett máshogy csillapítsuk a feszültséget.
Hogyan ismerjük ezt fel?
Ez egy nagyon jó kérdés, és hál' Istennek erre van válaszom. A fizika, az érzelmileg kiváltott éhség hirtelen jelentkezik, váratlanul tör az ember, általában valamilyen jól azonosítható érzelmi megterhelés után, tehát hirtelen tör ránk, sürgetettség élménnyel jár, muszáj ennem valamit, vagy különben megőrülök.
De az az éhség.
Definiálom a fizikai éhséget is. Tehát az érzelmileg kiváltott éhség, hirtelen tör ránk, váratlanul jelentkezik, nagyon nagy sürgetettség élmény van benne, és általában magas szénhidráttartalmú vagy magas zsírtartalmú ételt fogyasztunk nagy mennyiségben. Ezzel szemben a fizikai éhség, a testi hátterű éhség szépen lassan, fokozatosan jelentkezik a szervezet szükségleteinek megfelelően. Az evés késleltethető, nem gyorsan történik, hanem normál tempóban, éppen ezért a telítődési jelke nagy valószínűséggel abban marad, nem eredményez túlevés és nem vezet bűntudathoz. Az a jó hírem viszont, hogy az érzelmileg kiváltott éhség körülbelül fél óra alatt lecseng. Ezt a fél órát kell kibekkelni, ezt a fél órát kell valahogy kibírni úgy, azon a módon, hogy eltereljük a figyelmünket úgy a negatív érzelmekről, a haragról, a szégyenről, vagy bármiről, ami triggerelte az éhséget, mert egyrészt ezekről a negatív érzelemről, másrészt pedig az éhségről. És ez a fél óra, ha ezt kibírjuk, akkor lecseng az érzelmileg triggerelt éhség, és megússzuk az érzelmileg kiváltott evési epizódot. És itt mindenkinek más jön be. Itt szoktam közösen ötletelni a klienseimmel, hogy mit gondol, mi segítene neki egy ilyen helyzetben.
Egy pohár víz.
A pohár víz az talán abban segíthet, hogy egy kis hideg víz picit megnyugtat, de attól még az éhség, meg a feszültség itt megmaradhat. Ilyenkor olyan tevékenységeket érdemes választani, amelyek nyugtatóak, ellazítóak, örömteliek.
Mit szoktak mondani?
Van, aki például ilyenkor felhívja egy szerettét, valaki vicces YouTube videókat néz, valaki néz valami sorozatot például, vagy elkezd, nem tudom, elmegy egyet sétálni. Tehát igazából bármilyen tevékenység jól jöhet nekünk. Lehet, hogy olyan tevékenység, ami inkompatibilis az evéssel. Tehát, hogy ez, és ez nem akarat gyengeségről szól, meg ez nem az egyén gyengeségéről, meg hibájáról szól. Tehát az, hogy éhesek leszünk stressz esetében, ha erre hajlamosak vagyunk, erre fogékonyak vagyunk, ez nem a mi hibánk. Viszont felismerhetjük, hogy mikor vagyunk érzelmi alapon éhesek, és aktív lépéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy elkerüljük, és ez azért fontos, mert az érzelmileg kiváltott éhség esetében 5-600, 700, 1000, 2000 kilokalóri energiát is bevihetünk. És ha egy héten csak 3 vagy 2 ilyen evési epizódon van, pont azt az energiadeficitet teszem tönkre, ami ahhoz kéne, hogy tudjam csökkenteni a testsúlyomat. Tehát ott van a fejemben a tudat, hogy én diétázom, kevesebb energiát viszek be, és mégse tudok fogyni. Miért nem? Mert ez a 2-3 heti evésroham, ez pont ezt a diétást, tehát tevékenységemet teszi tönkre.
Beszéltünk a jójózásról, ugye, ami azt jelenti, hogy hol felszökik néhány kiló, hol le tudjuk azt adni. Gondolom, hogy itt is a tudatosság az, ami segít. Az, hogy észreveszem, hogy hoppá, ez most érzelmi evés, vagy érzelmi, vagy a stresszt akarom kezelni azzal, hogy eszek. Egyrészt mikortól számít jójózásnak, mely testsúly váltakozásnál, másrészt pedig mi a megoldásra?
Ez megint egy olyan kérdés, ami egy külön műsort megérne. Jó, szóval a jó-jó effektus akkor szokott megjelenni, amikor az illető, aki testsúlykontrollra törekedett, elért egy bizonyos mennyiségű fogyást, és aztán nem tudja azt, hogy neki ennek az elért alacsonyabb testsúly megtartására komoly energiabefektetésre van szükség. Tehát a testsúly megtartása ugyanúgy motivációt, tudást és készségeket igényel. Tehát ha azt hiszi, hogy csak fogyni kell, és eléri az alacsonyabb testsúlyt, és aztán visszatér a korábbi étkezési szokásaihoz, akkor törvényszerű, hogy újra megindul a súlygyarapodás. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a testsúlyt folyamatosan mérni kell. Hétről hétre úgy a testsúly csökkentés, mint a testsúly megtartás időszakában. Ki kell jelölni egy napot a héten. Én nem a hétfőt szoktam, mert a hétvégek azok általában kicsit lazábbak, és akkor jobban kilenked a hétfő. Nekem speciál a kedd a mérési napom. Reggel éhgyomorra mosdó használatot követően pucéran vagy alsó nebűben mérje meg magát az illető, és ugye érdemes 2-3-szor, mert egy mérés nem mérés, tehát megmérni 2-3-szor, akkor ott ér magát, és akkor leátlagolni a mérést. De nem szabad gyakrabban mérni magát, mint heti egyszer, mert a testsúlynak megvan egy természetes fluktuációja. Ez 1-2 kilogramm is lehet. Volt-e székletem? Ha nőknél éppen menzesz van-e például, a menzesz időszakában nagyobb a vízvisszatartás. Tehát 1-2 kilogrammot simán változhat a súlyunk napról napra akár a különböző tényezők fényében, és éppen ezért, ha ennél sűrűbben mérjük magunkat, akkor túlértékelhetünk bizonyos pozitív változást, vagy alulérhetünk, tehát félreértelmezhetjük az eredményt. Szóval, hogyha elértük az 5-10%-os súlycsökkenést fél év alatt, hozzáteszem, hogy bizonyos egészségi állapotok szükségesé teszik a nagyobb mennyiségű fogyást, például policisztás ovárium szindróma esetében, diabétesz esetében, nem alkoholos zsírma esetében, akár 30-40%-ot is szükséges lehet fogyni. De akkor is több etapban gondolkodunk, tehát fél év alatt 5-10%-os súlycsökkenés, utána legalább fél évig tartani a súlyt, és aztán a következő fél évet áldozhatjuk újra megint 5-10%-os súlycsökkenésre. Ahhoz, hogy tudjam tartani a súlyomat, egyébként viselkedéses szinten 3 ilyen prediktor előrejelzője van a hosszú távú sikeres testsúly megtartásnak. Az egyik a rendszeres fizikai aktivitás, és mondjuk az 5x30 perc mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás elég lehet egy héten. A másik a zsírszegény étrend követése, és a harmadik a rendszeres testtömegmérés. Na, ezt úgy érdemes elképzelni, hogy volt egy fél éves fogyási periódusom, és tegyük fel, hogy lefogytam 88 kg-ra. ez volt az utolsó hetekben, amikor már megállt a fogyás ütem, az utolsó négy mérés az átlagosan 88 kg. Amikor a testsúly megtartásba fogom, akkor nem pöcre pontosan ezt a 88 kg-ot tartom, hanem kijelölök egy intervallumot, egy plusz-minusz 2 kg-os intervallumot a 88 kg körül. Azért mondtam ezt a számot, mert akkor 86 és 90 kg között kell tartani. Érdemes készíteni erre egy grafikont. Hetekre beosztva, heti mérésekre beosztva, hogy 88 és 90 kg között kell tartanom a súlyomat. A mérés, heti mérés megvan, minden héten, a megadott napon rögzítem egyszer a testsúlyomat, és figyelem, hogy benne maradok-e a súlytartományban. És mindig négy mérés eredményét értek el, soha nem egy mérést érték el, hiszen fluktuálhat a testtömeg. És ha azt látom, hogy az elmúlt négy mérésnél, hogy súlygyarapodási trendet mutatok, esetleg ki is lépett a testsúlyom a súlymegtartási tartományomból felső irányba, tehát mondjuk a 91 kiló lettem hirtelen, akkor végig gondolom, hogy mi történt. Energetikai mérleg szempontjában hogyan változott? Lehet, hogy elkezdtem többet enni, lehet, hogy elkezdtem kevesebbet mozogni, lehet, hogy elkezdtem mondjuk plusz egy étkezésbe iktatni az étrendembe, vagy ezen a héten egyszer sem mentem el például sétálni. Tehát megnézni, hogy mi történt, megvizsgálni, hogy mi áll ennek a hátterében. Lehet, hogy éppen párkapcsolati krízisbe kerültem, vagy nagyon csúszik az út, és nem tudok kimenni sétálni, mert félek, hogy elessek. Tehát megnézni, hogy mi áll ennek a viselkedés változásnak a hátterében. A következő feladat, hogy az energiadeficitet megint ki kell alakítani, az amikor fogyunk, akkor az 500-800 kilokalóri energiadeficitet tartjuk. Amikor megtartjuk a testsúlyunkat, akkor annyi energiát viszünk be, amennyit elhasználunk. Erre vannak online kalkulátorok, ez gyönyörűen meg lehet becsülni. Tehát, ha valaki...
Lehet ezekben bízni?
Igen. Én annyiban szoktam változtatni, hogy amikor például hogy megbecsülöm az elfogyasztott kalóriatartalmat, akkor mindig egy kicsit inkább többet teszek hozzá, meg hogyha mondjuk 2200 kilokalóri az energiaigény, akkor mondjuk inkább 2001-et próbál be, de ezzel lehet bízni. Tehát ahhoz, hogy az a cél, hogy visszakerüljek a súlytartási tartományomba, és ehhez 500-800 kilokalória energiadeficitre lesz megint szükség. És ezt addig folytatom, amíg vissza nem kerül a villamos sínbe az én testsúlyom. És akkor megint átállok az energiaegyensúlyra. És ez nagyon fárasztó lehet, de ha csak egy kicsit, mert az a nehéz, hogy amikor elkezdünk visszahízni, akkor sokan a homokba dugják a fejüket, hogy jaj, ez nem is olyan jelentős, még akármikor tudnám folytatni, meg inkább nem is mérem magam, mert úgyis kiborulnék rajta. És ezt a fél egy kiló kilengést sokkal könnyebb és gyorsabb visszarakni, mint amikor már megint visszahíztam 5 kilót. Na, onnan már nehezebb visszakerülni a súlytartási tartományba. Tehát a lankadatlan éberség és az azonnali reagálás.
Tudatosság.
Tudatosság. Tehát heti egy méréssel pontosan látom, hogy sikerül-e tartom, vagy nem. Étkezési napló. Nem lehet egész életünkben étkezési naplót vezetni, amikor pontosan leírjuk, hogy mikor, mennyit fogyasztottunk, mennyi kilokalória, milyen körülmények között, és így tovább. De kell egy tudatosság, hogy figyelem magam a nap folyamán, hogy mit is ettem, hogy hol tartok úgy nagyjából, nyilván nem kilokalóriá pontosan, de hogy belefér-e például mondjuk egy fél szendvics a vacsorába, vagy már nem fér be a fél szendvics, és egyek inkább mondjuk almát, hogy egyek is valami, de nem abban a kalória mennyiségben. Tehát a testsúly megtartásnak az alapja, az egyik az, hogy elfogadom azt a súlyt, amit meg kell tartanom. Tehát, hogy hiába 10 kilóval több, mint amit szerettem volna, még mindig kevesebb, mint ami eredetileg voltam, és az 5-10%-os súlycsökkenés nem csak statisztikailag, de klinikailag szignifikáns pozitív változásokat eredményez számos egészségi paraméter tekintetében. Tehát az első, a testsúly megtartás első lépés, hogy el tudjam fogadni az alacsonyabb testsúlyomat, még akkor is, ha nagyon messze van attól, amit el szerettem volna élni. 2. Gondoljam végig, hogy miben változott az életem pozitívan az egészségesebb életmódom, és az alacsonyabb testsúly következtében. Tehát ne csak azt nézzük, hogy a fogyástól mi lett szebb és jobb, hanem hogy az egész életmódom, mondjuk egy gyümölcsben, zöldségben gazdag életmód, vagy egy mozgástudatos életmód, a fizikai aktivitás, heti 5x30 perc mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás, mondjuk egy kiadós séta, pozitív hatással van a lelki állapotomra is. Enyhe depresszió esetében ekvivalens hatékonyságú lehet az antidepresszánsokkal. Tehát gondoljuk végig, hogy milyen területeken lehet, hogy könnyebben mozgok például, vagy el tudok menni rollerezni, mert elbír a roller például, vagy rám jön egy olyan ruha, ami korábban nem jött rám például, vagy magabiztosa vagyok a társaságban. Tehát biztos, hogy sok rétű a változás, a pozitív változás, és ezt értékeljük, ennek örüljük. És mérjük magunkat hétről hétre, és tartsuk észben, hogy miért éri meg nekünk az alacsonyabb testsúly megtartása. És ha elégedetlenek vagyunk, akkor is fél évet várjunk, és akkor kezdjünk a következő fogyási etapban.
És sose adjuk fel.
Ez is lehet, ez a sose, inkább azt mondanám, hogy tartsunk ki, ja, és nagyon, nagyon fontos szempont, hogy a megbotlás törvényszerű. Tehát az, hogy egyszer elcsábulok, és megeszem valamit, vagy kihagyom a mozgásprogramot, ez nem a gyengeségem, hanem ez törvényszerű az obezogén környezetben. A megbotlások kapcsán jöhetnek ezek a gondolatok, hogy akaratgyenge vagyok, elszúrtam az egésznek, semmi értelme. Ismerjük fel ezeket a gondolatokat, és helyettesítsük egy reálisabb gondolattal. Nem, akaratgyenge vagyok, most megbotlottam, most nem tudtam ellenállni. Ezáltal csökken a feszültség. És aztán nézzük meg, hogy mit tudunk tenni a megbotlás kiegyensúlyozására. Tehát most megettem, dél van, és az ebédem mellé, most ez nem történt meg, csak mondom a példát, dél van az ebéd mellett, egyszer csak megettem egy szelet süteményt. Húha, ez 5-600 kilokalóri extra. Ez most megtörtént, ez nem tudok már mit csinálni. Hogy tudom én ma a táplálék bevitelemet úgy változtatni, hogy ez beleférjen. Tehát például, hogy ma például vacsorára már csak gyümölcsöt eszem, és az elkövetkező 4-5 napban 100 kilokalóriával kevesebbet eszem, mint szoktam. És ezáltal kompenzálom a bevitt energiát. Vagy az, hogy ma nem mentem el futni, vagy nem mentem el edzésre, akkor mit tudok otthon csinálni? Este beteszek valami senior tornát, nem tudom kiknek, és akkor megnézem a YouTube-on. Tehát, hogy hogyan tudom kompenzálni, kiegyensúlyozni. És bízunk magunkban abban, hogy ha ez sikerül leküzdeni ezt a fajta megbotlást, akkor legközelebb nem biztos, hogy megbotlunk. A megbotlásokat nem szabad sem bagatelizálni, se túl dramatizálni, hanem megfelel reagálni rájuk.
Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok mindent érintettünk, és nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést, nézett közben az órádat. Igen, elrepült el az idő, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Dr. Ceglédi Edit egészségfejlesztő szakpszichológussal, a Szemmelvezetem Magatartás Tudományi Intézetének egyetemi adjunktusával beszélgettünk az elhízásról, az érzelmi evésről, a túlsúlykontrollról, szóval mindenről, ami ezzel kapcsolatos. Ez volt már az Egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.